Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! 20 évvel a második világháború utáni történelem legnagyobb tömeggyilkossága után Ruandát tisztaság és a megbékélés szándéka jellemzi. A ruandai népirtás túlélői és az egykori áldozatok leszármazottai ma már a gyilkosokkal közösen építik az országot. Mennyire törékeny ez a béke, illetve hogyan képesek a tuszi túlélők feldolgozni a sokszor gyermekként átélt borzalmakat, családjuk kiirtását. Többás mellett erről is kérdezem a következő percekben a ruandai népirtás 20. évfordulójára megjelent Haj meg Tuszi című könyv szerzőjét. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szabadi Klaudia, újságíró, haditudósító, író, fotós. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Hát a fotóst azt azért egyelőre túlzásnak tartom. Fotós, újságíró fogalmazunk így, hogy a szükség rákényszerített arra, hogy megtanuljak, vagy tanuljak folyamatosan fényképezni. Tehát én erre azt mondom, hogy ez de a többi szakma is olyan, hogy életed végéig tanulod, ha igazán csinálod. Na most a fotózás nekem ilyen. Ugye nálunk Magyarországon nincs ilyen, hogy fotózsurnalista igazából. Nem sokan vagyunk, vagy vannak, néhányan vagyunk, akik, hát engem tényleg a szükség kényszerített rá, hogy elkezdjek fényképezni, régen nem szerettem, mert úgy voltam vele, hogy hát én író ember vagyok, nem tudok egyszerre írni meg fényképezni, aztán amikor elkezdtem Afganisztánba járni, akkor rákényszerültem, aztán beleszerettem.
Na hát akkor mindjárt bele is csaptunk a közepébe. Ugyanis hát én azért gondoltam, hogy te fotóriporter is vagy, mert a most megjelent könyved, amiről meg mindenképpen szeretnék beszélni, a Haj meg Tuszi, az tulajdonképpen a te fényképeiddel van tele egy-két kivételtől eltekintve, de még mielőtt beszélnénk erről a nagyon megrázó könyvről, egy pár szót azért ejtsünk a múltadról. Ugye itt említetted is, hogy voltál Afganisztánban, és te haditudósító vagy, vagy voltál, vagy tudósítóként éled az életedet, és most is pár napja jöttél vissza Brazíliából. Igen. Szóval folyamatosan röpködsz, és jetlagben éled az életed nagy részét. Hogyan lettél te haditudósító? Ez nem egy női szakma. Vagy hát, ez egy előítélet?
Nem, abszolút nem előítélet. Külföldön is kevesebben vagyunk, de a haditudósító, végülis nevezhetjük úgy, hogy haditudósító, mert keveredtem olyan dolgokban, amelyekről, tehát már nyugodtan kijelentettem, hogy ez haditudósítás kategória, csak biztonsági okokból akkor nem lehetett megírni. Nem az én biztonságom okán, hanem a kint szolgáló katonák miatt, akik most már hazajöttek, tehát most már megírhatók a könyvek Afganisztánról.
Már gondolkodsz is rajta, hogy megírod?
Nem gondolkodom, az egyik az kész van, a nyers változat, mert azért én önmagamat szoktam szerkeszteni, tehát a gépemen megvan, és majd egyszer csak megjelenik.
Szóval akkor haditudósítóvá az ember lánya úgy válik, hogy elmegy tudósítani, és akkor hirtelen harci cselekményekbe keveredik, és akkor egyszer csak haditudósító lesz belőle, vagy úgy egyébként újságíróként dolgozik, kap egy lehetőséget, hogy most megy egy kontingens, és lehet velük tartani, és akkor egyszer csak benne találod magad a közepében.
Hát majdnem úgy van, ahogy a második verzió, mert igen, az ember újságíró lesz, tehát egy biztos, hogy én a terrorizmusból írtam a szakdolgozatomat még nagyon régen, ne kérdezd, hogy miért jött rám ez a mánia, mert amikor elkezdtem írni, akkor jöttem rá, hogy iszonyú nagy fába, hogy mondják? Fába nagy fába vágtam a fejszémet, tehát ugye azért nem olyan egyszerű, mert ez azért tényleg nem ma volt, amikor ezt a szakdolgozatot megírtam, nem volt még hát internet, még a betárcsázós internet korszakában tudott, tehát volt a Szabó Ervin könyvtárban 2 darab kötet erről, és azt tudom, hogy valami 2,5-3 hónapig írtam ezt a szakdolgozatot, és mire befejeztem, addigra jöttem rá, hogy ez engem mennyire érdekel, hogy sokkal jobban érdekel, és aztán, ha meg újságíró vagy, és vagy író vagy, most teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, tehát tollforgató ember vagy, aki a nyilvánosságnak írsz, akkor én szerintem nem csak bennem van ez a vágy, hogy nem a hírkeresőről, vagy a Káma Pressről akarom megírni, hanem ott akarok lenni. Ott akarok lenni, látni akarom, az a tudósítás. Úgyhogy így. De egyébként először egy delegációval voltam kint valóban. Az akkori honvédelmi miniszter volt olyan kedves, és kivitt magával, de hát...
És aztán kint ragadtam.
Megpecsételte a sorsomat, tehát akkor 2,5 nap volt, aztán utána 11-szer voltam kint.
Tulajdonképpen nem is az érdekelt nagyon, hogy hogyan lesz az ember kíváncsi, mert azt értem, hanem hogy ezt hogy lehet nap-nap után tovább csinálni. És ezt többeknek feltettem már itt ebben a stúdióban, akik ezt ilyen életformaszerűen teszik, sokan családdal a hátuk mögött, hogy fogják magukat, felülnek a repülőgépre, és oda mennek, ahol éppen lőnek. És miközben az ember látja azért a CNN-en, de hát a magyar nyelvű televíziókban is sokszor, hogy hát ez elég kétesélyes történet, és nagyon sokszor ott marad az, aki ír erről. Egyszer jó kaland, meg izgalmas, de hogy újra oda menjél, és újra oda menjél, az miért indul meg valakiben?
Hát, hogy közhelyesen fejezem ki magam, amíg sztori van benne, addig oda kell menni. Tehát tudatában vagy annak, hogy hova mész. Tehát egy haditudósító vagy az a tudósító, aki gyakran jár, és azt mondja, hogy nem fél, az hazudik. Ez nem igaz. Igenis,
de kell az adrenalin?
Biztos, hogy ez is benne van, de én soha nem így álltam hozzá, hanem az, hogy még mindig van a sztori. Tehát, hogy nekem az, hogy újságíró vagyok, és készült cikk, rengeteg cikk sorozatok, ugye Afganisztánról napilapokba, hetilapokba, én akkor is tudtam, hogy én könyvet akarok, és ahhoz vissza kell menni, ahhoz több időt kell eltölteni, az nem elég 3 hét. Egyébként meg amikor először voltam kint, akkor egy nagyon kedves barát, aki később barátommá vált katona, fogalmazta meg nagyon egyszerűen, mert én a kintieket is erről faggattam. Mert ugye ráadásul Afganisztán, hát hogy gerilla harcok vannak, egészen más. És hogyha meghalt valaki, vagy akár megsebesült, akkor én ugye bennem a döbbenet, első alkalom, hogy de hogy lehet feldolgozni, és azt mondta ez a katona, mert nem volt szerencséje. És ez tényleg így igaz. Erre konkrét példa van, egy nagyon veszélyes szakaszon mentünk, úgy hívják, hogy Kandahári öv, figyelmeztetett is a parancsnok engem, hogy hát vállalom ezt az utat, mert tényleg veszélyes lesz, elmondta, hogy miért, különösebben nem kellett tájékoztatni, mert nyilvánvalóan felkészültem, hogy mi mennyire veszélyes, végigcsináltuk azt az utat, senkinek semmi baja nem történt, nem volt ellenünk akkor merénylet, vagy legalábbis én nem tudtam róla, mert erre nagyon odafigyeltek egyébként, hogy nagyon-nagyon vigyáztak rám.
Kísérlet sem volt, tehát nem
derítettek fel valamilyen. Ha volt is, akkor nem véletlenül álltunk meg, nem véletlenül fordultunk itt-ott, amott vissza. Másik napon ugyanazon az útvonalon ment egy holland újságírónő, 34 éves, életében először volt Afganisztánban, és felrobbantották, tehát hogy mennyire igaz ez, hogy bármi előfordulhat, és nem volt szerencséje. Tehát borzasztóan hidegen hangzik ez így, de ez az igazság.
Aha, tehát akkor te bízol a szerencsétben.
Igen.
Az a nagy kereszt egyébként a nyakadban, az simán ékszer, vagy
tetszik.
Fontos? Ez csak tetszik.
Igen.
Jó, akkor viszont térjünk át a könyvre, ami miatt meghívtalak, és ami az igazi aktualitás ennek a beszélgetésnek. Haj meg tuszi, ez a címe, és egy nagyon megrázó fotóval illusztráltátok. Gondolom, ez egy illusztráció, már látszik is belőle, hogy ez nem igazi vér van ennek az üvöltő fekete férfinak a fején, hanem inkább a Photoshop segítségével, de akkor is nagyon megrázva ez a fotó, és hát ez a ruandai népírtás 20. évfordulójának az emlékére íródott, te ráadásul pont az emlékünnepségek idején jártál Ruandában. Kifejezetten azzal a célral mentél, hogy meg akarod ezt írni?
Igen. Kifejezetten azzal a céllal mentem.
És mennyire készültél erre fel, hogy mi fogod fogadni? Mert ugye én már beleolvastam ebbe a könyvbe, még nem tudtam teljesen elolvasni, de hát nagyon megrázó történetek, és aki valaha is hallott a ruandai népírtásról, az tudja, hogy hát itt csak borzalommal lehet találkozni, és borzalmakkal lehet találkozni, és kiesel a szerepedből, hogy ezt mondjam. Amit te magad is úgy írsz le, hogy hú, ezt nem szabadott volna, meg hogy szégyellem miatt a magam, de hát miért is?
Azért, mert soha életemben előtte nem fordult elő, holott ideig erről beszéltünk, ugye, hogy nem először voltam úgymond megrázó helyen, tehát most ez egy rossz szó, hogy megrázó, de végül is összefoglalja azt, hogy ugye Afganisztán egészen másképpen megrázó, de ott is voltak megrázó emberi történetek, tényleg borzalmas emberi történetek. Itt viszont a kérdés nagyon jó, hogy mennyire lehetett felkészülni, semennyire. Tehát erre nem tudtam felkészülni, ezek szerint hiába tudtam, hogy mi történt ott, az egészen más, hogy rád zúdul 3,5 nap alatt, tehát olyan tömény volt, mint mindenkinek van egy története, és ez is olyan elcsépelt, ugye, hogy mindenkinek van egy sztoria, Ruandában nem elcsépelt, Ruandában sajnos igaz, mindenkinek
hát igen,
van.
Ugye csak nem 1 millió embert írtottak ki néhány hónap leforgása alatt, néhány hét leforgása alatt Ruandában, tuszikat, és hát ugye az a csodálatos, és én azt hittem, hogy erről szól ez a könyv, erről a furcsa megbékélésről, ami egyébként meg gyönyörű, hogy ugye Ruandában, hát ha nem is egy tolvonással, de valahogy átlépett rajta az egész társadalom, legalábbis amit eddig erről hallottam, olvastam, és úgy próbálják feldolgozni és együtt élni a gyilkosok és az áldozatok hozzátartozói, illetve életben maradt áldozatok, megcsonkított emberek, hogy most békében élnek, és te is többször leírod, hogy több interjúban leírod ebben a könyvben, hogy mosolyogni tud, miközben végignézte gyerekfejjel a saját családja kiírtását például.
Igen, és ez az, ami miatt több fontosnak tartottam többek között nyilván megírni ezt a könyvet, mert szerintem ez olyan fokon felfoghatatlan, nem csak nekem, holott az én természetemből tényleg mindenféle bosszú vágy, meg minden hiányzik, tehát nincs, bennem nincs ilyen, de azért ez egy egészen más helyzet, tehát hogyha hogyan tudunk apáink, szüleink gyilkosának megbocsátani, ez egy olyan kérdés, amit tényleg nem egyszer, nem kétszer feltettem, de igen.
Bocsánat, ez volt a motiváció? Tehát ezért érdekelt ez a ruandai történet?
Nem csak ezért érdekelt, azért érdekelt, mert ez is egy olyan helyzet, aminél úgy gondolom, hogy ott kell lenni, és nem az internetről megírni. De mondom, erre nem lehetett felkészülni. Vagy legalábbis én nem tudtam, lehet, hogy kijött belőlem a nő, fogalmazunk így, korábban soha. De talán azért jött ki, mert ez nagyon nehéz megfogalmazni, mert ahogy talán a könyvben sikerült érzékeltetnem, hogy a tárgyilagosság, tehát akivel beszélgetek, tehát a plépofa nyilván erős kifejezés, mert időnként változott az arca, de hogy egyáltalán képes volt róla összefüggően úgy beszélni, hogy nem akadozott, nem sírta el magát. Tehát ez volt az, ami igazán megrázó volt, hogy én, aki hallgattam, tényleg egy idő után nem tudtam tovább fényképezni, leraktam a gépet, mert elfutotta a könnyű szememet, annyira megrázó.
Na most ugye ezen gondolkodtam, miközben olvasgattam a könyvedet, hogy ugye te jártál mindenfelé, ott voltál, amikor történtek a dolgok. És most egy 20 éves évfordulóra mentél oda, és ez mintha jobban megérintett volna. Úgyhogy közben 20 év eltelt, tisztaság van az utcákon, egy megbékélő társadalom fogadott, amelyik méltósággal emlékezik egy 20 éves évfordulón erre a rettenetre.
Azért azt tudni kell, hogy ez a megbékélés, ez nem ilyen egyszerű. Tehát emberek vagyunk, nem vagyunk egyformák. Én például az egyik beszélgető társammal tartom a kapcsolatot, folyamatosan ír nekem, és az ő megbocsátása is elég törékeny. Uh-huh. Tehát azért ott a felszín alatt igenis vannak indulatok, és erre nagyon-nagyon odafigyel a kormány és a vezetés, hogy egész nap súlykolja az emberekben. Hát nyilvánvaló, csak így lehet újjáépíteni, mert hiszen az erőszak erőszakot szül, ezt jól tudjuk, de ugyanakkor meg látható, hogy a felszín, tehát ha ott vagy, akkor érzékeled azt, hogy ez egy nagyon törékeny, ez a béke, erre nagyon kell vigyázni, és a konfliktus helyzet bármikor ott lehet. Tehát ez a könyve is van erre példa.
Na de most az ismerősöd, akivel tartod is a kapcsolatot, ő hogyan őrzi ezt a törékeny békét? Mert ugye hát ezt neki kell naponta végig gondolnia.
Pontosan, és én az ő beszámolói
tudom. De hogyan teszi túl rajta magát nap, mint nap?
Hogy... Ő azt mondja, hogy amióta családja van, azóta képes túltenni magát, de túl nem tudja egyébként tenni magát, tehát ideig, óráig túlteszi magát, de az utóbbi időben például írta, hogy egyre kevésbé visel el bizonyos dolgokat, és például azt, hogy hát egyszer ugye fölkereste az apja gyilkosát, egyszer, épp azért, hogy kezet nyújtson neki, és azt mondja, hogy megbocsátok, ami már ugye számunkra felfoghatatlan. És azóta írt, hogy azóta meg őt kereste föl nem egyszer, nem kétszer, ez a férfi, különböző, hát fogalmazunk úgy, hogy ürügyekkel, amelyek már valóban nem voltak túl elegánsak, és írta, hogy egyre jobban idegesíti.
Uh-huh. Az emberi történetekről a Haj meg Tuszi című könyvből lehet bővebben tájékozódni, illetve szerintem nagyon jók ezek a képek, és hát nagyon sokat mondóak ezek az arcok. És azért beszéljünk arról, hogy bár 3 napot voltál csak Ruandában, de hogy ugye egyébként, ha nem beszélgettél volna ezekkel az emberekkel, hanem csak mondjuk turista vagy, akkor mit gondoltál volna Ruandáról?
Meglepődtem volna rendkívüli módon, mert nem először voltam Afrikában, viszont Ruandában először egészen másnak tűnt, de hát ez is olyan, hogy 3,5 nap alatt felmérni igazából a fővárost tudtam, ami olyan, megint csak közhelyesen szóval, hogy enni lehet a járdáról, tehát hihetetlen az egész, és az emberi viselkedés is. Tehát a ruandaiak nagyon-nagyon kedves, tényleg rendkívül kedves emberek. De olyan nehezet kérdezem, mert én nem tudok turistaként menni. Tehát ez a szörnyű, hogy ha megszokott, hogy folyton azért utazol, mert a vége az lesz, hogy úgyis újságcikk lesz belőle, vagy könyv, akkor egyszerűen nem tudsz turista szemmel nézelődni, tehát nem tudom. Tehát erre nem
akkor
igazán.
Akkor te nyaralni, te otthon nyarasz a lakásodban?
Igen. Nem, azért néha-néha járok nyaralni is, de akkor az tényleg olyan helyre kell mennem, ahol egyszerűen nincs mit írni, nincs mit. Az meg nagyon nehéz.
De akkor ezek szerint azt mondod, hogy tudsz olyan helyre menni, ahol úgy érzed, hogy tudsz turista lenni. Ruanda annak ellenére, hogy feltűnően ahhoz képest, amit várna az ember, feltűnően jól néz ki, vagy feltűnően rend van, tisztaság van. Tehát a helyben mégiscsak van valami olyan, ami miatt nem tudsz ott turista lenni.
Persze.
Mi az?
Hát a történet, amiről tudsz, ugye, és egyszerűen nem tudod nem megkérdezni az embereket, hogy és te... Tehát nekünk is nyilván eltartott pár napig, nem rohantuk le az első beszélgető partnerünket egyből az, hogy te tuszi vagy hutu vagy, mert hiszen ráadásul ők tudatosítják is magukba, ők mindannyian ruandaiak már pont azért, hogy ne legyen megkülönböztetés, de azért csak ez az első kérdésed. És mindenki válaszol. Tehát ráadásul Ruandában nem is kellett különösebben, nem volt arra szükség, hogy faggas embereket, vagy hogy szégyelős, és nem akarja, nem. Ott mindenki el akarta mondani, ami történt vele. Mindenki.
És egyébként gyilkosokkal is beszéltél?
Igen, egy gyilkossal, igen.
Ő mennyire kivételes? Mert ugye pont ezt olvastam, hogy ő kiáll és próbálja ezt így feldolgozni. Ez általános, vagy sokan elbújnak?
Nem, sokan vannak még börtönben, akik az ítéletre várnak. Ezért is mondtam, hogy ez a ruandai sztori itt nem fejeződött be. Tehát Ruanda történetének még nincsen vége. Ez is embere válogatja. Van, aki kiáll a pódiumra, és elviseli azt, hogy kiröhögik, szó szerint, mert elmondja azt, hogy idáig börtönben voltam, és most igen, 35 éves vagyok, és most tanulok írni, olvasni. És egy egész stadionnyi ember kineveti. Vállalja, van, aki meg nem vállalja, van, aki külföldre szökött. Szóval ez változó.
És ennek a feltűnő tisztaságnak és rendnek mi az oka?
Ennek a vezetés, a kormányzat az oka, amely elrendelte, hogy szombatonként, vagy minden második szombaton, most így hirtelen, igen, de lényeg az, hogy hétvégén mindenki takarít a portája előtt. Legyen az kukás, vagy miniszterelnök, vagy elnök, tehát közjogi méltóság, teljesen mindegy, hogy ki az, mindenkinek takarítania kell. Tehát ezt is hallgattuk, megdöbbentünk, és de ez az igazság. Na most ez már így, hát így feltételez egy csomó mindent, mégpedig azt, hogy azért sokan támadják is Kagamét és az ő vezetését, kijelentve, hogy ez egy diktatúra. Amit így is fel lehet fogni, hogy diktatúra, de egyelőre ez a fajta vezetés működik Ruandában. Tehát az, hogy az emberekbe tudatosítani kell, hogy megbékélés, megbocsátás, újjáépítés, ez a jövő.
És mindenki söprögessen a saját portája előtt.
És mindenki söprögessen a portája előtt. Igen.
Szóval Haj meg Tuszi, Szabadi Klaudia könyve most már bő egy hete a könyvesboltokban. Én köszönöm, hogy vendégünk volt, tehát máskor is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.